Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Mária Rádió műsorát hallgatják, amelynek műsorvezetője Osvai Viki. Folytatjuk a tisztaságról, azaz a házasság előtti szexuális önmegtartóztatás és a házastársi hűségről szóló beszélgetésünket. Ha minden igaz, akkor a vonalban van Tomka Ferenc atya, akit szeretettel köszöntök, és akivel a Biztos út című könyvéről beszélgetünk tovább. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökkiamen, én is nagy szeretettel köszöntöm Viktóriát, meg az összes hallgatót.
Nagyon örülünk, hogy ismét sikerült önt megszólítanunk, és mivel a múltkor olyan rosszul félbeszakadt a beszélgetés, most nagy örömmel folytatjuk tovább ezt a beszélgetést, és rögtön megkérdeznék egy fontos kérdést, hogy igazolható-e az, hogy nagy biztonsággal fel lehet készülni egy házasságra abban az esetben, abban a helyzetben, amikor több mint minden második házasság felbomlik, vagy akár egy másik statisztika szerint mondhatjuk úgy is, hogy három komolyan induló kapcsolatból kettő felbomlik?
Sajnos ezek a borzasztóan rossz számok, amelyeket napról napra keresztény környezetemből is hallok, hogy a rokonságuktól kezdve a volt osztálytársaik hasonló arányban állnak. Ezzel szemben van fény. És mint sok egyéb dologban, a kereszténység tanítása nem csak egy elmélet, még kevésbé csak egy aszkézis, hanem az Jézus mondja, én vagyok az élet, meg az út, meg az igazság. És amikor az egyház a tisztaságra hívja meg a keresztényeket, az embereket, egyébként az egész társadalom történetében, vagy a szexualitás történetében sokféle zavar volt, de sok társadalom úgy készült a házasságra, hogy arra fölkészült, és nem nekiestek egymásnak. Tehát az alapelv mindig is az volt, hogy jól ismerd meg a másikat, és azután szentelődj meg az egymásnak adottságban, és a testi kapcsolatban is. Lényegileg röviden ez a biztos útja, most ma még konkrétabban mondhatjuk, hogy ha egy kereszténynek mondjuk ugyanezt, azt mondjuk, hogy te még jobban, tehát ha testileg tartózkodnod kell, ma azt mondjuk jobban kell tartózkodnod, mint régen, mert régen a társadalmi szokások is legalábbis nagy mértékben védték a majdani házasságra való felkészülést. Ma pedig arra biztatják a fiatalokat, hogy jogod van a szexualitáshoz. És amikor elkezdi a szexualitást, beszéltünk a múltkor erről, hogy hormonálisan is, egy kábítószert tartalmaz a szerelem hormon is, meg a szexualitás hormonja is. Mármint a közösülésnek és a szexuális közeledésnek a hormonja is. És az ember bekábul, és akkor látjuk magunk mellett az embereket bekábulni 2 éven át kábultan él, aztán vár egy gyereket, aztán ott hagyja a férje. Egy alapséma. Míg ha tartózkodva vár, módja van kiismerni a másikat, maga a szerelem egy ajándékot ad, hogy jobban kinyílnak egymás felé, van módjuk összekovácsolódni. Ha közösen tartózkodnak Isten szeretetében, okosan, tudatosan, nem egyszerűen csak egy tiltakozási parancs, vagy egy tiltási parancs, nem, okos felkészülésként, követve az egyház előírásait. Ezekből azt mondhatjuk, hogy 99%, tehát szinte csak betegség, vagy rendkívüli lelki romlások veszik tönkre utána a házasságot.
Ez azért érdekes, mert sokszor a valójában keresztény, illetve hát a keresztény házasságok is felbomlanak. Hát akkor hogy illik ez össze az előző állítással? Ott esetleg a készülésben van valami probléma?
Valóban egy nagyon súlyos kérdés, és nagyon erősen megszólítja a keresztény oktatókat, hitoktatókat, szülőket és papokat is. Mert a mai világban azt látjuk, hogy mindezek a nevezettek, papokat is beleszámítva, sokszor, most én egy legutóbbi papi konferencián éltem meg azt, hogy megvallották a papok, hogy elbizonytalanodtunk. A szülőktől állandóan hallom ezt. Nem tudjuk már, mit kívánjunk. És ezért, mint sok egyéb dologba, a társadalom nyomásának, meg a filmeknek engedve, engedékenyek a gyermekékkel, jogod van. És nem merik neki kimondani, amit sok fiatal utána panaszkodik meg, mert az se a szüleim, se a lelkiatyám nem merte megmondani, hogy tartózkodjak, és most tönkrement a kapcsolatom. És ha megismeri, most sokan például biztos úgy nyomán olyan leveleket vagy konferenciákon nyilatkoztak meg, ahol hibáztatták a szüleiket vagy a lelki atyukat, hogy ezt miért nem mondták meg nekik. És most már ők belátják, hogy túl hamar közelmentek. Sok keresztény embernél is ez előfordul. A keresztények nagyon sokszor azt mondják, hogy az a tilalom, hogy nem szabad testi közösülésig eljutnunk. De addig meddig? Vannak kis könyvek sajnos, amelyek teljesen félreérthetők ebben most meddig. A kérdés nem a med, ha azt felintézzük, hogy meddig, akkor át fognak esni a ló túlsó oldalára. Ha azt megerősítjük, már pedig mi nem akarunk nagyon erős erotikus gerjedelmet kiváltani a társunkból, hanem Isten szeretetében akarunk lelkileg együtt növekedni, és egymást megismerni, ez az, ami jó lesz. Én, mint lelkivezető is, és mint szociológus, a kettő szemmel csinálhatom egyszerre, bár nyilvános egy-egy esetről nem beszéltek, de az összszámokhoz és kutatásaimról igen. Azt látom, hogy a legtöbb ilyen tönkrement keresztény házasság, sokan fordulnak hozzám, mélyre kérdezek, nem mondja, hát nem mondjuk így, hogy nem feküdtünk le, de hát azon kívül mindent csináltunk. Na most azon kívül minden, az elegendő az, a szexuális hormon kábulatot teljesen megnövelje, vagyis ugyanaz az eredmény, mintha éppen teljes közülsülésig eljutottak volna. Vagy ha még addig sem mentek, akkor csak félig kábultak be. Ilyenkor látjuk sokszor, hogy fennmarad a keresztény család, de tele van feszültségekkel. Míg látunk olyanokat, akik gyönyörű keresztény családok, és ez nagyon messze összefügg. Nyilván egy csomó személyes adottsági dolog is van, meg különbözőség, meg azonosságok, de pont a jó felkészülés segít arra, hogy vagy felismerjük, hogy akkora a különbség, hogy jobb nem kötni házasságot, vagy a különbségek nagyon képesek összecsiszolódni, ha arra koncentrálnak, hogy lelkük egyé váljon, és nem azzal kábítják magukat, hogy ha rossz kedvük van, akkor egy kis gerjedelmet megengednek maguknak. Egy ölelgetéssel mondjuk teszem fel csak addig, de az is elég, hogy levezessék a feszültséget. És ahelyett, hogy megbeszélnék, és átgondolnak, és utat keresnének.
Kicsit elméleti, de fontos kérdésnek tartom azt, ami a könyv 8. fejezetében előjön, nevezetesen, hogy a jegyesség az egy szenzitív periódus. Hogy ugye az anya és a gyermek kapcsolatához vezet ez vissza, ugye először, ha jól emlékszem a könyvben, itt állapították meg a kutatók, hogy ez nagyon fontos egy ember életében, mert nagyon sok kötődés alakul ki ebben a szenzitív időszakban, és ugyanígy szenzitív időszak a jegyesség időszaka is, mert, de nem akarom én végigmondani az
agyat. Elmondanám talán, tehát valóban a szenzitív periódus, ha akár az interneten valaki vagy egy pszichológiai szakkönyvbe utána keres, azokat az időszakokat nevezzük szenzitív periódusnak, amelyek valamire egy rendkívül fokú érzékenységet vagy alakuló képességet mutatnak, hozzáteszik, amely később nem tér vissza, tehát ez egy adott periódus. Ilyen adott szenzitív periódus, ami eléggé közismert ma már, és mint egy olyan 40-50 éve fedezték csak ezt fel, a mamának, a szülő anyának a gyermekkel való, a megszült gyermekkel való kapcsolat az első 24 és órában, vagy 48 órában, amikor ma már tudjuk, hogy az is oxitocin nagyon megnövekedett oxitocin termelés következtében, amit a természet, a Jóisten rendje szerint így tervezett, az anyához való közelség rendkívül mély nyomokat hagy, az anyától való eltávolítottság sebet hagy a gyereken. Klasszikusan ez a modell példa a szenzitív periódusnak. Az, amit én állítok, amivel utalásokat találunk egy-egy pszichológusnál, de így megnevezze nem ismerős, mármint azért sem ismerős, mert a tisztaság témának a kutatása gyakorlatilag a szexuális forradalommal nagyon lecsökkent, vagy nincs így.
Értem.
Tehát az állítás maga azt jelenti, ha egy pár jól és tisztán készült a házasságra, akkor ez az időszak egy olyan szenzitív periódus, a felkészülés, a jegyesség, az együttjárás és jegyesség, amelyen visszatéríthetetlenül egymáshoz kovácsolódhatnak, vagy nem kovácsolódnak egymáshoz. Ha jól tisztán készülnek, akkor biztosítják a lehetőséget arra, ha a szexualitással bekábítják magukat, akkor lehetetlené teszik maguk számára a jó összealakulást. Ez a lényege.
Érdekes volt számomra a könyvből a hormonok hatása. Ennek a kétféle hormonnak, ugye az egyik az a szerelem hormon, a másik a szeretet hormon. Kicsit olyan viccesnek is tűnt, de nagyon meggyőzőnek tűnt. Erről, hogyha pár szót még mondana, atya.
Hát a szeretet, vagy szakszerűbb nyelven többféle neveken mondjuk kapcsolati vagy kapcsolódási hormonok nevezik, pont ugyanaz, amiről az előbb is beszéltünk a születéskor. Minden szeretet kapcsolatban a mai ismeretünk szerint ez az oxitocin hormon keletkezik, és bizonyos alkalmakkor ugrásszerűen több kapcsolódási vagy kapcsoló hormon. Szinte robbanásszerűen keletkezik a szüléskor, és szinte robbanásszerűen keletkezik a testi közösülés alkalmával. Most nagyon érdekes, mert itt megint két oldala van. Ezért nagyon mély sebet üt, amikor szétszakítódik egy párkapcsolat. Ha szétszakítódik. Fordítva, nagyon erősen köt, amikor jó a párkapcsolat. Ez az egyik forma, amikor szinte robbanásszerűen keletkezik, illetve hat ez a hormon. A másik, hogy minden szeretet kapcsolatban hat, a harmadik, hogy a szerelem hormon, vagy a PEA-nak rövidített hormon időszakában a lélek úgy megnyílik a két szerelmes egymásra, hogy sokkal érzékenyebb a szeretet megnyilvánulásokra. Ha visszafogjuk a szexuális gerjedelmeket, és keressük a szeretet egyéb nyelveit egymás iránt, megtanulunk örömet szerezni, bocsánatot kérni, dicsérni. Ezek, amitől egy házasság élni fog. Hány házastárs azt mondja, az én férjem, az én feleségem még soha nem kért bocsánat, és minden nagyon nagy sebet hordozó, vagy nem dicsér meg engem. Nem tanulta meg, mert mindezt elszexualizálták. Míg ha megtanulja ezt, pont visszafogva a szexuálisat, és megtanulja, hogy mi módon tudok örömet szerezni, ott nagyon vágyik rá a két szerelmes, hogy örömet szerezzen egymásnak. És ezt, ha levezetik csak a szexuálisba, eljátszák az életüknek a sok egyéb kapcsolatát, amit meg kéne tanulni, és nem tanulják meg. Ebben a szenzitív terület, és ezekben nagyon fejlődik az oxitocin, a kapcsolathormon, a minden szeretet megnyilvánosba, és a tapasztalat szerint kiemelten a jegyesség, a szerelem idején.
Igen, az is érdekes volt számomra, hogy aki tisztán készül a házasságra, az olyan, minthogyha azt az egy csatornát, a szexualitás csatornáját elzárná, de helyette 99 másik csatorna nyílik meg, ahol viszont a szeretet, az a fajta szeretet kommunikáció és konfliktus megoldás érvényesülhet, igen, ami aztán később alkalmas arra, hogy a szerelem múltával a házasság szürke hétköznapjaiban
pontosan
átvigye a házastársakat.
Ez annál izgalmasabb, hogy ezt bár szinte klasszikusan, tudományosan megfogalmazva, egy olyan valaki spontánul fogalmazta meg, akinek tönkrement egy kapcsolata, majd várt, majd kapcsolatba került egy keresztény fiatalemberrel a közösségünkből, ahol meglepve tapasztalta, hogy ő nem akar testi kapcsolatot, és a kapcsolatuk befejezték, most egy gyönyörű házasságban élnek, és ő fogalmazta ezt meg, az előző kapcsolatomban egy csatorna volt, és az semmire nem való volt, most már látom, és akkor is látom, hogy ki üressé vált, pedig 100, a 99 csatorna működött, és a századik aztán majd a házasságban meg ad egy fényt, és ad egy kapcsolat, és egy örömet, és megadja mindazt, amit akar adni a testi kapcsolat, akár a gyermekre való nyitottságban, akár egymás iránti szeretet kifejezésében.
Atya, hogy tud megmaradni ma egy fiatal tisztán a világ ellenkező sodrásával szemben? Tehát hogy tudja megtapasztalni azt, amiről most beszélgetünk, azzal szemben, amit a világ sugall neki?
Tulajdonképpen szociológia, pszichológiában járatos ember kapásból azt válaszolja, hogy egy összvilági közvélemény vagy tömeg társadalmi nyomással szemben a legkevesebb az egészen rendkívüli emberek képesek csak szembeszállni, de hosszú távon ők is csak úgy a közösséget alkotnak maguk körül. Amikor a szentatyáink, a vatikáni zsinatóta különös második János Pál, 16. Benedek fokszor, hogy a kereszténység a mai világban csak közösségben megélhető, ugyanezt vonatkozik a szexualitásra is. Magam is látom, tehát itt akár a mi plébániánk, akár sok barát papnak a plébániáján, hogy akik közösségbe tartoznak, azokat a közösség, ha egészséges normerendszert sikerült kialakítani, aznak van egy közösségi normája, közösségi elvárási rendszere pozitíve, ami megvédi őt. És be tud menni úgy a világba, az iskolába, hogy ő tud van egy vonatkoztatási pontja a közösségbe. Aki teljesen egyedül van, az teljesen elbizonytalanodik, mert olyan hatással van az emberre a közvélemény. Tehát igazában minden fiatalnak ezt utat keresi, azt kell javasolni, hogy keressen olyan közösséget, ha a saját falujában nincs, ma azért országszerte már mozgalmak is vannak, most már a tisztaságért való mozgalmak is vannak.
Igen.
Ahol keresztény módon akarnak élni. Most lehet, hogy kiemeltem mondanám mindazokat a mozgalmakat, ahol garantált a tisztaságra a törekvés.
Hogyan lehet példát állítani a fiatalok elé? A közösség mellett a példa is nagyon fontos. Családcsoportokra gondolok.
Ugye, aki... Igen, tehát mondjuk amikor fiataloknak erről beszélünk, én magam is sokszor beszélek, és mostanában egy csomó konferenciát is tartok a biztos útról, mindig egy nagy csoport tanúságtevővel együtt megyünk, mert az, hogy egy pap, vagy akár egyetlen ember mit mond, az elszáll. De látják az arcuk, fiatal párok, megtérők, amikor elmondják, hogy ő nekik ezt megy, vagy hogy készültek föl, tehát kell hozzá ott is egy tanúságtevő csoport. Egy plébánián, hogyha szeretnénk fiatalokat erre nevelni, akkor szinte pótolhatatlan szükségük van egy olyan családcsoportra, amely példát adhat nekik. Most, ha még nincs ilyen családcsoport, akkor fel kell építeni egy családcsoportot, az nehezebb.
Uh-huh.
Biztos, amikor mi ide kerültünk, én Káposztásmegyeri plébánosnak egy atyával együtt, első dolgunkot látta, hogy a fiatalokból is, meg a felnőttekből is közösséget alakítsunk, és hogy aztán lassan felnőtt, részben a felnőttek is újra értékelték a házasságukat és a kapcsolatukat, részben felnőtt egy olyan fiatal generáció, aki igenis radikálisan, tisztán és példaszerűen készült a házasságra, akik közül minden órára, ha egy előadást adunk ebben a témában, őket hívjuk be, és az ő példájuk, nálunk a fiatalok azt mondják, hogy igen, itt látható az, hogy ez igaz, amiről beszélünk, mert az is fontos, hogy lássák.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, atya, hogy tudtuk folytatni önnel ezt a beszélgetést. És
tanáldását kérem a műsorvezetőre és összes további beszélőre és hallgatóra.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Dicsétessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a figyelmükbe ajánlom Tomka Ferenc atya Biztos út című könyvét, amelyet ma már nem csak katolikus könyvesboltok polcain lehet megtalálni, most pedig hallgassunk egy kis zenét.
Osvai Viktória műsorát hallották.